Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 18. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 18. Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Ó, én Uram, ki erőt adsz én nékem. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 264. dicséretünket lapozzuk föl, és énekeljük el első három versével. 264. első három versét énekeljük. Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Ő néki mennyei
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 18. Zsoltárt olvasom. Az éneklő mesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, ki az Úrhoz ez énekszavait azon a napon mondta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből. És mondta: Szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. A halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Megindult, megrendült a föld, a hegyek fundamentumai inogtak, és megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel orrából, szájából emésztő tűz, izzó szén gerjedt belőle, lehajtotta az eget és leszállt, homály volt lábai alatt. Kérubon haladt és röpült, és szelek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. És dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságos zengett, és jégeső hult és eleven szén, s kibocsátá nyilait, és elszélezté azokat, villámokat szórt, és megháborította azokat, és meglátszottak a vizek medrei, megmutatkoztak a világ fundamentumai a te feddésedtől, Uram, a te orrod lehelletének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, kivont engem nagy vizekből, megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek a veszedelem napján, de az Úr volt az én támaszom, és kivitt engem tágas helyre. Kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. Az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem, mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól, és tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkeimtől, és megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint, ami szemei előtt van. Az irgalmashoz irgalmas vagy, a tökéleteshez tökéletes vagy, a tisztával tiszta vagy, a visszáshoz visszás vagy. Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevés szemeket megalázod, mert te gyújtod meg az én szövét nekemet. Az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Általad a táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. Mert kicsoda az Isten az Úron kívül? Kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Az Isten, aki felövez engem erővel és tökéletessé teszi útamat, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim meghajlítják az érc íjat. És adtad nekem a te üdvösségednek pajzsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és jó voltod, felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. Üldözöm ellenségeimet, és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek. Összetöröm őket, hogy fel se kelhetnek, lábaim alá hullanak, mert te övesztél fel engem erővel a harcra. Alám görbezted az ellenem felkelőket, és megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam. Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz kiáltottak, de nem felelt nekik. És apróra törtem őket, milyen a szél elé való por, és megtapottam őket, mint az utca sarát. Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól. Nemzetek fejévé tettél engem.
Oly nép szolgál nekem, melyet nem ismertem. Amint hall a fülük, engedelmeskednek, és idegenek is hízelegnek nékem. Az idegenek elepettek, reszketve jönnek elő zárt helyeikről. Él az Úr, áldott az én kősziklám. Magasztaltassék fel hát az én üdvösségem Istene, az Isten, aki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám, aki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől pedig megszabadítasz engem. Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek. Nagy segítséget ad az ő királyának, és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké. Isten áldja meg az ő szent ígéjét, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba. Mindig te őrzöl meg minket, és te teszed lehetővé, hogy egyáltalán eljussunk ide. Te irányítod ide a lépéseinket azért, hogy itt megállhassunk előtted, dicsérjünk téged, meghallgassuk a te drága szavadat, abból épülést, erőt, békességet, vigasztalást merítsünk, kinek mire van éppen szüksége. Kérünk, hogy ma is szólj hozzánk a te szent ígédből. Segíts rajtunk, hogy hitetlenségünket legyőzve tudjunk hittel hallgatni a te beszédeidre. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad előttünk, vagyis ragyogtasd föl a te személyedet, jellemvonásaidat, cselekedeteidet mi előttünk. Add, hogy homályos szemeink meglássák a te fényességedet, meglássák a te nagyságodat, felülmúlhatatlan fenségedet. És segíts bennünket, hogy a te imádatodban, hódolatodban meg tudjunk erősödni, és úgy mehessünk el majd az előttünk álló hétre, a feladatokra, a dolgaink végzésére, hogy tőled nyert erővel fogunk hozzá mindenhez. Köszönjük néked, hogy a rohanó életben mindig vannak ilyen pillanatok, amikor megállhatunk, amikor megcsöndesedhetünk előtted. Aki égnek, földnek teremtője vagy, aki mindenható vagy, aki gondviselője vagy az égnek, földnek, benne a mi kis porszem életünknek is. Köszönjük, hogy megállhatunk előtted, és ilyenkor helyre kerülhetnek a dolgok, mi magunk is, meg minden egyéb, és mindenki egyéb is. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket az Úr Jézusért. Ezért is szeretném most itt hálát adni neked, hiszen minden vasárnap az ő feltámadására emlékezünk. Köszönjük, hogy él a mi Úrunk Jézus, meghal, de föltámadt, és köszönjük, hogy a te kegyelmed, ő érte az ő véréért, a miénk lehet. Kérünk, hogy tekints reánk ma, és áld meg Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 151. dicséretünket énekeljük. 151. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassunk meg egy verset Zsoldos Dávid testvérünktől.
Túrmezei Erzsébet verse. Elég. Benned van a kegyelem mély tengere. Benned, Jézus, áldom, hirdetem nagy kegyelmed. Tiéd szívem, te hozzád emelem. Elég néki egy csepp égi kegyelem. Megtisztul a bűnös szív, a halott feléled, egy cseppjétől kegyelmet tengerének. Bűnös szívem, te hozzád emelem, elég néki egy csepp égi kegyelem. Szeretettel szolgálni, ha nincs erő bennem, segíts Jézus, szent erőt tőled vennem. Szegény szívem, te hozzád emelem, elég néki egy csepp égi kegyelem. Meredek a vándorút, lábam tövis vérzi. Segíts, Uram, győztesen célhoz érni. Csügged szívem, te hozzád emelem, elég néki egy csepp égi kegyelem. Éjjen át és harcon át sietek te hozzád. Színről színre látni meg fényes orcád. Fel kell egyszer ragyogó reggelem, addig elég egy csepp égi kegyelem.
Köszönjük. Hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből. Az imént felolvasott 18. Zsoltár utolsó verseit olvasom a 47-től az 51. versig. Él az Úr, és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék hát az én üdvösségem Istene. Az Isten, aki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám, aki megment engem ellenségeimtől, még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem. Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek. Nagy segítséget ad az ő királyának, és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké. Kedves testvéreim, elérkeztünk a Zsoltárok magyarázata során a 18. Zsoltárhoz. Ez is az Úr szolgájától, Dávidtól származik. Aki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondta, melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségeinek kezéből és Saul kezéből. Olvassuk a feliratban. Az előző Zsoltár emlékeztetlek benneteket, amihez kapcsolódik ez a Zsoltár is, abban Dávid ellenfeleiről, az ellenzékről volt szó, és itt most azt látjuk, hogy hálát ad ebben a Zsoltárban azért, hogy azoktól őt megszabadította és fölül emelte azok fölött. Ez az isteni szabadítás, amiben részesült, arra indította őt, hogy magasztalja Isten, dicsőítse Istent. És ezt a magasztalást, ezt a dicsőítést írja meg ebben a Zsoltárban, amit felolvastam. Ezt a Zsoltárt, a 18. Zsoltárt öt nagy részre tudjuk bontani, és most nem megyek bele, hogy mely ez az öt rész, csak annyit jelzek, hogy az első rész, a második verstől a negyedik versig, Istennek a dicsőítése, és az ellen oldalon, a Zsoltár végén, amit felolvastam, megint Isten dicsőíti. Tehát Isten dicsőítése az, ami tulajdonképpen keretezi az egész Zsoltár mondani valóját. Hogyha valaki most az egész Zsoltár magyarázatára kíváncsi, keresse rá a Dávid királyról mondott sorozatban a 2 Sámuel 22 részére, mert ott 6 vagy 7 igehirdetésben végigmagyaráztam ezt az egész Zsoltárt, ott meghallgatható. Most csak az utolsó részére koncentrálnék. Tehát erre a záró tételre, amiben megint Istent dicsőíti Dávid király. Minden esetre Dávid király volt, mégpedig Izraelnek a legnagyobb királya. Tudjátok, ismerjük a történetét. Hatalmas király volt. Sok bűnt követett el az életében, amiért mindig bűnbánatot tartott, és sok jót is cselekedett. És ő tulajdonképpen, ami Jézus Krisztusunknak, az Úr Jézusnak, Dávid fiának, az ős atya. Tehát ilyen értelemben, ha hiszünk Jézusba, mi is kapcsolódunk Dávidhoz, csak nem vér szerint, hanem lélek szerint. És azért mondom ezt, hogy milyen csodálatos dolog, hogy egy ilyen rendkívüli személyiség, mint ő, meghajolt az Isten előtt. Nem mondta, hogy most már én elég nagy vagyok, aztán előttem hajoljon meg mindenki, hanem akár mekkora volt, tudta a helyét, hogy az Isten még nálam is nagyobb. És akár mekkora ember vagyok én, akár mekkora király, én is meghajlok előtte, a legnagyobb király előtt. Talán ezt értette meg annak idején Angliának az egyik királynője, talán első Erzsébet király, nem is tudom, királynő. Állítólag, ha jól emlékszem róla, mondatik, hogy egyszer elment és meghallgatta Handelnek a messiását, és amikor a Halleluja kórus volt, akkor ő fölállt, és mondták, hogy felség, nincs vége, üljön vissza. Azt mondta, nem azért álltam föl, hanem azért, mert az Isten dicséri most a kórus, akit én is dicsérni szeretnék. Tehát én is kisebb vagyok, mint ő. Hát így, ez egy szép dolog. Ha valaki tudatában van, pláne, hogyha nem is vagyunk akkor emberek, mint Dávid, a földi viszonylatok között, nincs olyan méltóságunk, vagy pozíciónk, de mi is meghajlunk az Úr előtt, akárkik vagyunk, és dicsérjük őt. Na nézzük, hogy pontosan miért dicsér itt az záró tételben Dávid az Istent. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy azért, mert az Úr élő személy. Azt mondja itt a Zsoltárban, hogy él az Úr. Hát az, hogy él az Úr, azt Dávid már előbb is tudta, mert ugye ő zsidó ember volt, és eljutott hozzá valószínűleg Mózes tórája, a Mózes öt könyve, és azért olvashatta, meg láthatta, hogy Isten mi mindent cselekedett az ő népének az életébe. Hát hatalmas dolgokat vitt véghez az Úr. Bizonyította már az Isten, hogy él, élő személy. És Dávid is így kezelte Istent, hogy él, de abból, amit ő átélt, abból újra megerősödött benne, hogy igen, az én Istenem élő személy, mert nagy bajba voltam, szorongatták a torkomat, de hozzá kiáltottam, és ő megmozgatott eget, földet, és engem megszabadított az ellenségeimtől, föléjük emelt engem. Átéltem, hogy ő élő Isten. Megtapasztaltam őt. Előtte is hittem, hogy él, de a tapasztalat megerősítette ezt, hogy ő valóban élő Isten. Valóban Isten élő Isten, így mutatta meg már magát tényleg Mózesnek is. Ha most visszaemlékeztek, hát azt hiszem Józsué könyvéből volt a mai fogadó igénk. Ott Ráháb szavát idézte föl a fogadás. De Józsué könyvéből van az ige, és Józsué azt mondja a harmadik részben a népének, az Úr nagy dolgot tesz ma, és ennek az a célja, hogy ti tudomást szerezzetek arról, hogy ő az élő Isten van közöttetek. És ez az élő Isten a garanciája annak, hogy át fogunk menni ezen a Jordánon, és el fogjuk foglalni az ígéret földjét. Miért? Mert Isten él. És nem csak a Jordánon megyünk át, és nem csak elfoglaljuk a földet, hanem azt a hét népet, amelyik ott van, azt Isten el fogja előlünk űzni. Le fogjuk őket győzni. Mert élő a mi Istenünk. Hát Dávid, amikor ezt mondja, hogy Isten, az én Istenem élő Isten, akkor ezzel tulajdonképpen szembe került a környező népek vallásai Isten képével. Mert azok általában tudtak valamiféle istennekről, akik általában a természettel haltak meg, és a természettel támadtak fel. Ugye ilyen természeti istenségek voltak ezek. Amikor a természet ősszel meghalt, akkor ők is meghaltak. Aztán tavasszal, amikor újraélett a természet, akkor az istenek is újraélettek. Ezek ilyen meghaló és megelevenedő istenek voltak, de nem egy, hanem sok, rengeteg. Dávid azt mondja, a mi Istenünk nem ilyen, hogy meghal, aztán ősszel, aztán tavasszal meg föltámad, hanem él, folyamatosan él. Ő élő Isten. Ráadásul ugye ezeknek a népeknek, akik között Dávid ezt vallotta, az istenei élettelenek voltak. Egyébként élettelen szobrokat imádtak. Ugye ki voltak öntve valamiből, vagy kifaragták őket valamiből, volt kezük, lábuk, szemük, fülük, de élettelenek voltak, nem hallották a hozzájuk szólót, nem tudtak segíteni, hogyha hozzájuk szólt valaki. És amikor Dávid azt mondja, hogy az Istenem élő Isten, akkor mintegy ezekkel a népekkel, akik ilyen szobrokat imádtak, élettelen szobrokat, ővelük is szembe került. Az én Istenem élő Isten, nem olyan, mint a tietek. És ma is tulajdonképpen, ha mi megvalljuk ezt, hogy a mi Istenünk az élő Isten, akkor ezzel szembe kerülünk a környezetünk isteneivel. Hát sok embernek istene mondjuk a hatalom, vagy a pénz, vagy az élvezetek, vagy az autója, vagy nem tudom, micsoda a pozíciója, vagy a családja. A mi Istenünk élő Isten, és nem ilyen mulandó, halandó, élettelen dolgokat imádunk. Manapság vannak, akik szerint Isten, ez csak egy szó, egy fogalom, pusztán egy betűsor, amit emlegethetünk, de nem áll mögötte élő személy. Na most mi azt mondjuk, hogy nem. Az Isten élő Isten, a mi Istenünk élő Isten, aki nem egy halott fogalom, ami mögött nem áll senki, hanem egy fogalom, ami mögött ő áll, ami ő takarja. Van, aki azt mondja manapság, hogy Isten csak egy úgymond projekció, tehát hogy mi találjuk ki tulajdonképpen magunknak, és oda vetítjük őt az égnek a vetítő vásznára. És akkor Isten, mint egy ilyen projiciált kép létezik valahol, a mennyben úgymond. Tehát gyakorlatilag menny sincs, meg Isten sincs, csak mi találjuk ki és vetítjük fel oda, mintha ott lenne. Ő csak projekció. Dávid azt mondja, és mi is azt mondjuk, hogy nem. A mi Istenünk élő Isten, egy élő személy. Nem kivetítésként létezik, hanem élő személyként. Mások megint azt mondják, hogy az Isten a sors. A sors az Isten, és akkor a sors megint nem élő személy, az egy élettelen valami csoda. A filozófusok jönnek és kezdenek magyarázni, Isten a lét. A lét. Nem a lét. Isten személy, élő személy. Ja jó, akkor Isten egy filozófiai abstrakció, idea, valami eszme. Nem, Isten nem eszme, hanem Isten élő személy. Értitek, hogy mennyire egyszerű ez a Dávidnak ez a mondása, de mégis milyen nagy jelentőségű, mély jelentőségű és konfrontatív is. Akik zsidó keresztjén hittel ajándékoztattak meg, azok mindig is Istenre így tekintenek, mint egy élő személyre, aki úr a mennyben, és aki egyébként a földön is úr. De amikor Dávid azt mondja, mi ásunk még mélyebbre testvérek, mert amikor Dávid azt mondja, hogy Isten él, akkor ezzel többet mond, mint amit elsőre hallunk. Mert azt is mondja, hogy ő maga az élet. Isten nem csak él, van neki valamije, ami nálánál is nagyobb tulajdonképpen. Nem, hanem azt mondja, hogy ő maga az élet. Ő maga az élet. Ahogy később Jézus is mondta ezt magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És akkor ezt az élet szót mondja, akkor az örök élet, a zoé szót mondja. Isten maga az élet. Ő nem csak él, hanem maga az élet. Ő az minden életnek ő a forrása tulajdonképpen. Így is fölfoghatjuk. Ez is benne rejlik a mondásába Dávidnak. Minden életnek ő a forrása. A növényi életnek is ő a forrása, az állati életnek is ő, és az emberi életnek is ő a forrása. A kisbabáknak, akit 10 000 számra számolunk fel Magyarországon is, az Istennek az életéből való szikrák, kis életek, amiket megölünk. Ő az élet, és ő az élet forrása. Na hát, Isten az élő személy, ő a Biblia istene. Amikor egyébként a Bibliát olvassuk, akkor egy élő személynek a szavait olvassuk. Nem is lenne Bibliánk ilyen értelemben, ha nem lenne Isten élő személy, mert nem mondott volna akkor semmit, ha nem létezik, mint élő személy. De ő élő személy és beszélt. És amit beszélt, leíratta emberekkel is, itt Dáviddal meg a többiekkel. Itt van előttünk, amit ő mond nekünk. Ez az ő szava. Ebben mi a Szentírásba keresztény emberként többet látunk, mint egy könyvet. Egy könyv is, igen. De egy olyan könyv, amelyik emberi szerző keze által érkezett meg hozzánk. És benne nem ők szólnak elsősorban, ők is, az ő hangjuk is ott van, de Isten szól rajtuk keresztül. És Isten él, hát Isten élő személyként jött el Jézusban. Jézus azt mondta, hogy aki őt látta, látta az atyát. Én és az atya egy vagyok. Jézus élő személy volt? Persze. Ő benne nem egy eszme, nem egy idea, nem egy nem tudom én micsoda öltött testet, hanem benne az élő Isten öltött testet közöttünk. Ez az élő Isten, mondja Dávid, az én kősziklám, ez az élő Isten az én kősziklám, vagyis az a valaki, akire építettem hittel az életemet, akitől függök minden lépésembe, minden lélegzetvételembe, aki hordozza az életemet, meghatározza az életemet, akitől minden porcikán függ, testem, lelkem, az életem ideje, minden tőle függ. Ő az én életem alapja, megingathatatlan alap, örök alap. Hát, aki ma is bízik ebben az élő Istenben, az egy nagy csoda egyébként, ha bízunk benne, vagy rábízzuk magunkat mi is, és tőle függ az életünk. Ez nagy csoda, de tulajdonképpen mindegyikünk erre van meghívva. Ugye az élő Istenbe higgyetek. Tehát Dávid dicsőíti az Urat, akit élőnek, van triviálisnak tűnik, vagy nem is tudom, de mégis mély és nagyszerű. A mi Istenünk az élő Isten. És akkor folytatom a második dologgal, mert Dávid azért is magasztalni kezdi Istent itt a záró tételben, mert az Úr megmentője, szabadítója, ugye így is szoktuk mondani. Ennek a két oldalát említi meg Dávid, tudnélik, ugye egyfelől megmentett engem az ellenfeleimtől, ez az egyik, amit hangsúlyoz, hogy kihúz az ő kezükből, markukból, szájukból, karmaik közül. A másik oldal pedig az, hogy engem fölemel. Fölemel, megdicsőít engem. Megment ellenségeim kezéből, és fölemel engem az ellenem támadók fölé. Ott az éremnek a két oldala. Ugye Dávid zsoltáraiban mindig találkozunk ezzel a dologgal, hogy hitetlen zsidó ellenfelei veszik körül. Zsidók voltak azok is, de nem hívő emberek. És ezek ráadásul ugye benne valami veszedelmet láttak, valami fenyegetést láttak benne, és akkor rátörtek, hogy valahogy likvidálják. Életére törtek, pozíciójára törtek, de elsősorban életére. Mindig úgy nevezi őket Dávid, hogy az erőszakosok, az istentelenek, az ellenem támadók, az ellenségeim, akik nyomás alá helyezik az életemet, mert meg akarnak buktatni, el akarnak lehetetleníteni, el akarnak tüntetni. Ebben a közegbe kellett, hogy ő éljen és dolgozzon. És kiáltott az Úrhoz, hogy ebből a helyzetből adjon neki valami szabadulást. Mert nem akart a maga kezével, úgy mondom, szabadulást szerezni magának. Emlékeztek, hogy Saul királyt többször megölhette volna, aki az életére tölt, de nem ölte meg. Nem ölte meg, hanem Istenre bízta magát. És még aki meg akarta volna ölni körülötte, azokat is csöndesítette. Hogy az Úr felkentje, hagyjátok. De azért az Úrhoz kiáltott, hogy ebből húzzák ki ebből a helyzetből, és az Isten pedig válaszolt neki. És a válasz első része, hogy ezeknek a hataloméhes, pénzéhes gazembereknek, ezeknek az árulóknak, az ellenséges népek bérenceinek, a manipuláció és erőszak nagymestereinek a kezeiből, hát Isten kimentette őket, kimentette Dávidot úgy, hogy ezeket jól megalázta. Megfosztotta őket az erejüktől, a hatalmuktól, megalázta őket. Mindig így jár, testvérek, így alkalmazni tudjuk ezt. Mindig így jár, aki az Úrnak az emberei ellen tör. Mindig így jár. Isten megalázza az ilyen embereket. Nem kell nekünk megalázni, meg az Úr embereinek nem kell másokat megalázni, majd az Úr megalázza azokat, akik az életünkre törnek, meg az életükre törnek. Az Úr mindig ott áll az ő felkentje mellett. És így a visszatérve Dávidhoz, az Úr válaszának a második része az volt, hogy őt pedig felemelte, fölmagasztalta, ellenfelei fölé emelte, megdicsőítette előttük. Hát megint ezt is általánosíthatjuk, mert ilyen általános törvényszerűség ez is, hogy az Úr az ő felkentjét mindig fölemeli. Aki mellett az Úr ott áll, azt nem fogják végképp legyőzni soha. Soha. Mert az Úr vele van, akkor legyőzhetetlen. Valamelyik angol hadvezérnek, talán Cromwellnek mondták, hogy hát többen van az ellenség, mondta, hogy nem, mert velünk meg az Úr van. És akkor még mindig győzedelmeskedünk. Nem félt egyáltalán. Na hát ezt cselekedtette vele, mondja, megmentettél engem. És ezen a ponton, testvérek, talán emlékezzünk megint Dávid fiára. Dávidról, Dávid fiára ugorjanak a gondolataink Jézusra, mert ő is olyan valaki volt, aki eljött ugye a népe közé, és ott mit tapasztalt? Ezt az állandó zaklatást, az állandó nyomorgatást, az állandó ellenségeskedést, áskálódást, árgus szemekkel figyelték. Valamit mond, de amit ki tudnak ragadni az összefüggésekből, és ellene fordítani. Állandóan gyötörték. Addig nem nyugodtak egyébként, míg végre mindenféle hamis vádakkal keresztre nem feszítették. De mi történt? Az, hogy Isten feltámasztotta a halálból. Tehát végül mégis az történt, hogy az Úr a felkentjét fölemelte, megdicsőítette őt. És az is biztos, testvérek, hogyha most az Jézusnak a népére, a hívő népre gondolunk, aki nem azonos a kereszténységgel vagy kereszténységgel, úgy en blokk, hanem vannak a Krisztusnak az igazi hívei, akiket nem hódmezővásárhelyen kell egyébként keresni. Tehát az Úr igaz népe, a hűséges nép, aki az igéjére figyel, aki a megváltóba hisz és őt követi, ezt a népet, testvérek, nyomorgathatják ebbe a világba, ahonnan akarják. Nyomorgatták mindig is, Nérótól kezdve, keresztül kasul mindenen az egész világtörténelemben. Nézhetitek, hogy üldözték, hogy bántották a mi keresztjén eleinket. Ma is bántják az igazi keresztjéneket mindenfelé, testvérek. Gyaláznak minket, káromolják az Istenünket, bennünket is. És akkor mi van? Akkor most mi van? Majd akkor legyőznek valaha. Jézus azt mondta nekünk, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt az ő népén. Mindegy, hogy ki a pokol kapuja, kivel azonosítjuk ezt, vagy kikkel azonosítjuk ezt. Egyszerűen olvassuk a Szentírást, ezt a jelenések könyvében úgy áll az Istennek a népe, az igazi hívő nép, mint akiket állandóan gyötörnek, bántanak, és sokszor futnia kell, menekül. De az Úr ott van vele mindig. És végül őket fogja megdicsőíteni. Feltámaszt és elvisz minket az ő hazájába, az új égre és az új földre. Hát próbáljanak minket, testvérek, akár egyházon kívülről megsemmisíteni, akár az egyházban, mert még ez is előfordul, hogy a keresztény egyházba törnek az igazi hívőkre. Ahogy annak idején Viski Feri bácsi mondta, hogy az egyházban lévő nem egyház támadja az egyházban lévő egyházat. Az egyházban is van nem egyház, testvérek. Van egy csomó ilyen formális, hazug hívő, úgymond keresztjén, akik nagy erőkkel egyébként lejáratják a világ előtt is ugye az igazi kereszténységet, de hát majd felelnek ezért. De akik az egyházban is rájuk törnek azokra, akik nem olyanok, mint ők, és komolyan veszik például a Bibliát, meg komolyan veszik Jézust. De támadjanak minket, testvérek, kívülről, vagy támadjanak belülről akár belső emberek, minket nem ment meg az Úr? Nem emeli fölül a fejünket? Nem magasztal fel végül? Mindig felmagasztal. Ha mi komolyan vesszük Jézust, a keresztjét, az üres sírját, őt magát, és igyekszünk hitünkben és életünkben is az ő igéhez igazodni, nincs az az erő, nincs az a hatalom, egyházi vagy a világi, amelyik bennünket elmoshatna, még ha megölnek, akkor is föltámadunk. Az élő Isten a támasza az igazaknak, testvérek, minden harcukban. És nem fogja hagyni az ő népét, hogy letapossák. Legyőzhetetlen az Istennek a népe, testvérek, és ezért mi a nyugodtak is lehetünk. Nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, nem szorongunk, hanem békén vagyunk, és békén végezzük a dolgunkat a világba. Tehát Istent dicsérjük mi is azért, hogy ő megment minket. Megmentette Jézusunkat is, megmentette Dávidot is, bennünket is meg fog menteni. Persze, hogy dicsérjük. Az élő Isten, a megmentő Isten. A harmadik dolog, amit mond róla Dávid, hogy az Úr megbízható. Dicséri az Urat, mint megbízható személyt. Az Úr megbízható. Hát ezt a szót is kell érzékeljük egy kicsit, vagy kell, hogy merüljünk egy picit, hogy megbízható. Olyan jó világban élünk, ahol szinte senkiben nem lehet megbízni. De az Úrba meg lehet bízni. Megbízható, vagy honnan tudom ezt? Onnan, hogy Dávid azt mondja, hogy bizony, ő irgalmasan bánik az ő felkentjével, vagyis vele, és az ő magvával mindörökké. Az ő magvával, utódával mindörökké. Nem csak velem, hanem az utódaimmal is, örökön örökké. Irgalmason fog bánni az Isten. Miért? Azért, mert ő hűséges. És nekem azt ígérte, emlékezzetek, hogy mit ígért Isten Dávidnak? Nátán próféta által azt mondta neki, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, megerősítem az ő királyságát, megerősítem királyságának trónját mind örökké. Állandó lesz a te házad, és a te országod örökre a tied lesz, és a te trónod erős lesz mindörökké. Dávid elhitte Istennek, és tudta, hogy Isten annyira hűséges, annyira megbízható, hogy be fogja tartani a szavát. És lesz utódja, aki király lesz, sőt, a királysága örökre fennmarad. Hát bízott Isten hűségében, és nem is bízott hiába egyébként, mert jött ugye Salamon, meg utána Dávid királyi házából valók uralkodtak mindvégig, amíg eljött a Dávid fia, Jézus, aki viszont örökké való király lett. Mert Isten fölemelte a halálból, és ültette a maga jobbjára a mennyekbe, hogy olvassuk a Bibliába. Minden hatalmat a kezébe adott, és örökké való királyát tette, úrrá tette őt, az egész mindenség felett. Dávid fia. Isten hűséges, testvérek. Mindig látnom kell, és látnatok kell nektek is, hogy ebbe a hűtlen világba, ahol alig találunk már igazi hűséget, sokszor magunk is hűtleneknek bizonyulunk, és ezért bűnbánatot is kell tartanunk, törekednünk kell a hűségre, de a mi Istenünk az nem hűtlen soha. Amit ő megmondott, az úgy van, úgy lesz. Úgy volt, úgy is lesz. Ezért bíznunk kell az igéibe, testvérek. Az Isten hűséges, és azt ígérte nekünk például az evangéliumban, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Most akkor ez vagy betartja, vagy nem tartja, nem? De ő hűséges, és betartja. Ha hiszek Jézusban, mint az én megváltó Uramban, nekem örök életem van, és már is nem a halál, meg nem a sír a végső állomás, hanem túllátok mindenem. S távlat nyílik előttem. Mert tudom, hogy hova megyek, ha meghalok akkor is. És nem is az nem félelmetes hely, ahova megyek, hanem az a legjobb hely. Tehát mond valamit az Úr, akkor bízzunk abban, hogy az úgy is lesz. Megígérte Jézus, azt mondta, hogy amikor vissza fog jönni, lesz Jézusnak még egy megjelenése, nem tudjuk, hogy hogyan, meg mikor, meg miképp, de meg fog jelenni az Úr. Ez biztos, hogy előre is, az első is meg volt mondva, sok száz évet vártak, míg megérkezett. A Dávid 1000 évvel élt Jézus előtt. Hát egy napon biztos, hogy Jézus vissza fog jönni. El fog jönni, és ítélni fog akkor élőket és holtakat. Ezt a világot megítéli tűzben, és új eget és új földet teremt. Mi nem vagyunk, testvérek, ezeknek a mindenféle ideológiáknak a fogja. Nem vagyunk például hegeliánusok. A hegeliánusok azt hiszik, hogy van egy ilyen világszellem, amelyik így a világ fejlődése folyamán kibontja magát, és akkor végül az egész világ egy ilyen hatalmas fejlődési folyamat után megérkezik a földi mennyországba. Nem kell hozzá Jézusnak visszajönni, vagy Istennek beavatkozni, mert a világ szellem, ami mindenben ott van, mindenek a mélyén ott kavarog, kibontja magát, megvalósítja magát ez az eszme, és akkor hirtelen itt lesz a földi mennyország. Ezt hitte a Hitler is, ezt hegeliánus volt, a Marx is hegeliánus volt, és a mai, úgy, hogy így mondjam, világot vezető elit is, politikai elit is hegeliánus, de még az egyházi elit is, testvérek. Azt hiszik, hogy a világ egy ilyen feltartózhatatlan fejlődési folyamatban van. És ezt lehet, hogy néha még esetleg elő is tudjuk segíteni egy kis forradalommal. Mondjuk néhány száz vagy néhány ezer ember föláldozódik valami harctéren. Mindegy, megy előre a fejlődés, feltartóztat. Hát ez az ára, akkor hújjon a férgese. Mi nem ezt hisszük, testvérek, annál is inkább, mert ez nem is így van. Ez nem igaz, ez egy óriási hazugság, amit beszoptak. Mi nem dőlünk be ezeknek a szövegeknek. Mi azt mondjuk, hogy Jézus itt járt, és jön vissza. És újra meg fog jelenni, és megdicsőíti a nevét. Mi nem a fejlődésbe hiszünk, hanem Jézusba hiszünk. A megbízhatóba. Vagy még egy ígéretet idézek nektek, hogy Jézus azt ígérte az övének, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát akkor nincs velem az Úr itt a szószéken, vagy a beteg ágyon, vagy a halál szélén, vagy a munkahelyen, vagy hát velem van. Mit félek? Mit aggodalmaskodok? Ha ő velem, kicsoda ellenem, mondja Pál apostol. Velem van, mert ő az hűséges Isten, a megbízható Isten, akire építhetünk. Kiszámítható ilyen értelemben az Isten. Érzitek, hogy Dávid, hogy miért dicsőíti Istent? Itt áll ez a király, és mondja, az én Istenem, a világisten, az élő Isten. Aki, amikor kiáltottam a szorult helyzetemből, lejött hozzám, és az ellenségémet elzavarta, engem meg fölemelt, mert szabadító Isten. És ráadásul ez a szabadító, ez megbízható, amit mond, arra építhetek. Ő ráépíthetek mindent. És akkor utána végül a negyedik dolog, azt mondja, hogy Isten irgalmas Isten. Irgalmas, könyörülő, kegyelmes, ilyen szavakat juthat az eszünkbe. Mert Dávid tudta, hogy Isten, ez az élő Isten, csak azért lett neki szabadító, és azért hűséges, mert kegyelmes Isten, mert irgalmas Isten. Ő irgalmas Isten. Nem, az azt jelenti, hogy nem az érdemeim szerint bánik velem. Nem úgy bánik velem, ahogy megérdemlem, hanem úgy, ahogy nem érdemlem meg. Jól bánik velem. Jól bánik velem, ezt nem érdemlem egyáltalán. Mert sok olyat csinálok, tudja Dávid is, amit pont az ellenkezőjét kellene, hogy kiváltsa, hogy jó nagyot a fejemre kellene, hogy koppítson. De nem a fejemre koppint, mert könyörülő, megbocsátó, és jól cselekszik velem, kedvesen bánik velem. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Dávid ismerte ezt az irgalmas Istent. És nem csak ő ismerte, hanem a zsidók ismerhették, mert Isten megismertette magát velük. Olyan szép, amikor Isten megjelenik Mózesnek. A 2. Mózes 34-be olvassuk ezt a csodálatos szakaszt, és bemutatkozik neki. Az Úr pedig leszállt a felhőben, és ott állt ő, és nevén kiáltá az Urat, és az Úr elvonult előtte, és kiáltá, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Isten irgalmas Isten. Izrael Istene ezt már abba is megmutatta egyébként, hogy elrendelte a zsidóknak a helyettes engesztelő áldozatot. Mert nem csak kegyelmes Isten, hanem szent és igazságos Isten is, és a bűn el kell, hogy nyerje a büntetését. De Isten azt mondta, nem az embert büntetem meg, hanem az állatot. Helyetted ez az állat fog meghalni. Tedd a fejére a kezedet, olvasd rá a bűneidet, és utána öld meg. És lássad, hogy a bűnnek van következménye. De ezért te bocsánatot kapsz. Ezért a vérért te bocsánatot kapsz. Ez az Isten szeretetének a jele. Hogy nem téged ütlek le, mert téged kellene, hogy megbüntesselek. De helyetted az áldozatot, és te mehetsz, mert én rajtad könyörültem. És olyan csodálatos, hogy már közben is, már amikor ez folyt Izraelben, már akkor is sejtette Isten a velük is, meg sejtették, ők tudták, hogy igazából nem az állat vére engeszteli ki Istent irántunk, vagy hangolja könyörületre, hanem annak a vére, aki majd el fog jönni, és el is jött az Isten bárány, aki fölment a keresztre. Az összes áldozati állat vére Jézus vérére emlékeztető jel volt, ugye? Az ő véréért bocsátott meg Isten ma a zsidóknak is, meg nekünk is az ő véréért bocsát meg. Ő elvitte a mi bűneinket, elvitte a balhét, elvitte a kárhozatunkat, a poklot, amit érdemelnénk, mert ezt érdemelnénk az Istentől. De nem azt kapjuk, amit érdemeltünk, vagy érdemelnénk, hanem kegyelmet. Megbocsátást. Isten elfogad minket. Hajlandó velünk közösségre lépni, és hajlandó minket megáldani minden kincseivel. Mert ő kegyelmes és irgalmas Isten. És értem, hogy Dávid áldotta őt, és én is áldom, és minden keresztjén áldani fogja az Istent ezért, hogy Isten irgalmas Isten, kegyelmes Isten, aki olyan keresztjén, hogy ezt nem érti, nem hiszi, nem is magasztalja Istent, ezért nem is keresztjén. Még nem az. Az lehet, de még nem az. Magasztalod te az Istent az ő irgalmasságáért? Hát kérdezzem így személyesen. Eljutottál már idáig? Idáig kellene eljutni, és azon munkálkodik az Úr, hogy eljussál ide. Ez egyébként óriási dolog, ha valaki ezt megérti és elhiszi. Mert amíg ezt nem hiszük el, testvérek, addig azt hiszük például, hogy Istennek a jó indulatát én valahogy ki kell vívjam. És akkor igyekeznem kell, minél több jót kell cselekednem, ugye? Meg minél kevesebb rosszat kellene cselekednem. És rámegyek erre a dologra, és erre fogok rágörcsölni, hogy tudnám az Istent valahogy jó indulatúvá tenni magam iránt, és hogy tudnék minél kevesebb bűnt csinálni, és közben ez az egész már eleve kudarcra ítélt próbálkozás, mert nem fog menni az egész. És akkor ott marad az embernek vagy az, hogy azt látom, hogy ó, én mindent jól csinálok, és lesz egy ekkora nagy egóm, mert én egy bűntelen ember vagyok. Vagy a másik, hogy ott fogok görnyedezni a padlón állandóan, összetörve, hogy mekkora nagy bűnös vagyok én, és megint át eljátszottam az Isten szeretetét, nem szeret engem az Isten, és el fogok kározni, és a pokol gyötrelmei szállnak már rám itt a földön is. Próbálkozzunk, testvérek, hogyha valakinek ez így tetszik, hogy vagy nagy egóval akar járni, vagy állandó depresszióba akar küszködni, akkor tessék. De hát a kiút, hogy Isten Jézusért megbocsátott és elfogad. És ez nem vicc, ez nem játék, ez igaz. A hűséges Isten mondja. Hát persze, hogy magasztalják, bepillantunk a mennyei világba, és akkor mit látunk, hogy ott állnak, és az nagy üdvözült sereg ott áll, és hogy méltó a megöletett bárány, méltó, hogy vegyen erőt, hatalmat, dicsőséget, méltóságot, mert eljöttél, és megváltottál minket Istennek. Hát persze, hogy őt magasztalják, mert minden neki köszönhetnek ők, mi is, én is, ti is. Isten irgalmas Isten. Hát látjuk, testvérek, Dávidot, hogy ez a király itt megírja ezt a Zsoltárt, és akkor itt magasztalja Isten. Isten magasztalja egy király. Bár csak Orbán Viktor is magasztalná így az Istent. Meg Gyurcsány Feri is. Meg a többiek. Akkor nem lenne olyan nagy baj. Magasztalnák az Istent. És hát ha ők nem, hát majd mi. Legalább mi magasztaljuk az Istent. És engedjetek meg még itt, hogy két vagy három záró mondatot elmondjak. Az egyik, hogy ez, amikor mi magasztaljuk Isten, testvérek, ez azt, hogy mondjam, előfeltételezi, hogy úgy elgondolkozunk arról, hogy az Isten mi minden cselekedett az életünkbe. Tehát Dávid is ugye elgondolkozik, hogy mit tett Isten az életem, és akkor ezután jut el oda, hogy elkezdi dicsérni Isten. Tehát hogy átgondoljuk, hogy mennyi minden jót tett velünk az Isten, amiért magasztalhatjuk őt. Nem? Mennyi jót tett velünk az Isten, és akkor már az életünknek a pozitív eseményein kezdünk gondolkozni. Milyen jó, hogy itt vagyok még egyáltalán, hogy még itt szolgálhatom az Istent, hogy egyáltalán hihetek, hogy van családom, van gyerekem, vagy gyerekeim, unokáim, van betevő falatom, ruhám van, cipőm van, a jólétemben azt sem tudom már, mit csináljak, bőven meg tudok élni, fedél van a fejem fölött, nem? Tehát, hogy az ember ugye elkezd gondolkozni, hogy hát ne dicsérjem az Urat. És amikor elkezdjük dicsérni az Urat, akkor már eleve egy ilyen öröm van a szívünkben, mert végig tekintettünk, hogy mennyi mindent kaptunk. És a dicséretünk, ez a másik záró megjegyzésem, egy örömteli dolog lesz. Értitek, a hívők dicséret az nem olyan, hogy jó, hát akkor dicsérjük. Na. Akkor dicsérjük, azt akkor izzadunk, meg minden folyik rólunk a vízből, de dicsérjük, akkor ahogy összeszorított fogakkal elkezdjük, dicsérlek, Uram. Nem, hanem hogy átgondoljuk, én most csak a földi áldásait, meg a lelki áldásokról nem is beszélem, átgondoljuk, hogy mennyi mindent kaptunk, és akkor már eleve elkezdünk mosolyogni. És elkezdjük mondani, hogy dicsérlek, Uram, és magasztalak. A magasztalás akkor kedves Istennek, ha örömteli. Nem ilyen kényszeredett. Örömmel magasztaljuk az Urat. Dávid is örömmel magasztalta. És az utolsó gondolatom, hogyha ezt tesszük, testvérek, ha mi örömmel dicsérjük az Urat, akkor betöltjük az életünk rendeltetését. Ezt újra és újra el kell mondjam, testvérek. Mert erre teremtettünk. Egy csomó ember nem tudja, miért van itt a Földön. És akkor találgat. Ezért, azért, amazért, miért vagyok én itt egyáltalán? Hogy tudnék az életemnek valami értelmet adni? Akkor próbálok, hogy jó, hát akkor élek ezért, azért, amazért. Elérem, akkor utána miért éljek már? Hát azért élünk, a végtelen Istenért élünk, a személyes Istenért vagyunk. Azért, hogy őt dicsérjük örömteli szívvel, ezért vagyunk teremtve. Mindegy, hogy királyok vagyunk, vagy politikusok, vagy lelkész, vagy mit tudom én, orvos, vagy bárki, aki itt ül közötte. Mindegy, hogy mi vagyok, erre lettem itt a földre teremtve. Ahogy Adam is annak kérdezte annak idején, hogy miért is vagyunk itt, ugye? Mi végre születtem-e földre? Hát erre végre születtem a földre. Hogy dicsérjem az Urat. Nem arra, hogy elfelejtsem az Urat, testvérek. A világban azt látjuk, hogy teljesen elfelejtik Istent. Ez a fő bűn ma, ami az emberekben van. Mindegy, hogy kicsoda. A fő bűn, az alapbűn, amiből minden romlás fakad. Elfelejtették az Isten dicsőíteni. Így mondja Pál a római levélben, emlékeztek. Isten megmutatta nekik a dicsőségét, és ők Istent nem dicsőítették, és neki hálát nem adtak, hanem balgatag szívük megsötétedett, és a fejüket adták homoszexualitásra, meg genderre, meg mindenre. És az Isten ítélete nyugodott meg rajtuk. Elfelejtették. Hát ez a fő bűn, testvérek, és akkor mi ezeket a szerencsétlen honfitársainkat ugye itt nézzük, aztán adjunk hálát Istennek, hogy Isten azt mondja, hogy te figyelj, nézd meg, mi mindent kaptál tőlem. Dicsérj már ezért. És örömmel, mosolyogva a szívedbe, a száddal. És amikor ezt teszed, az életed értelmét nyerted meg. Az utolsó, tényleg ez az utolsó megjegyzésem, engedjétek meg, de Dávid azzal fejezi be ezt a Zsoltárt teljesen, hogy a nemzetek között dicsérlek. Ez a legnagyobb dolog, a nemzetek között, a hitetlen népek között mondja, dicsérlek téged. Hadd lássák már, ez egy misszió, testvérek, ez egy evangelizáció ma is, amikor a hitetlen emberek világába élünk, akik olyanok, amilyenek, és azt látják, hogy itt vannak ezek a csudabogarak. Isten ajándékait veszik számba, nézed már, dicsérik őt, azt ráadásul még boldogok is, meg békességük is van. Na, van ebbe valami? Van ebbe valami, ebbe az egész kereszténységbe? Van. Ez egy misszió, testvérek, ha mi így élünk. Evangelizáljuk a környezetünket, nem is kell nagyon más tenni. Dicsérjük az Urat a nemzetek között. A nemzetünk között. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy megismerteted magad velünk, és szétoszlatod a mi Isten képünket, ami sokszor olyan hamis, rossz. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk, hogy milyen vagy valójában. És Dávidnak is megmutatta, nekünk is megmutatod, hogy te vagy az élő Isten, a megmentő Isten. Köszönjük néked azt, hogy te vagy az irgalmas Isten. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, és dicsérhetünk téged nagy örömmel, hogy így ismerteted meg magadat mi velünk. Olyan nagy kegyelem már ez is, és olyan örömöt adsz a szívünkből, hogy téged igazán ismerhetünk. Köszönjük néked, hogy ha tényleg örömmel dicsérhetjük most is, és magasztalhatjuk most is a te neved itt a közösségünkbe, de segíts, hogyha kimegyünk innen a világban is tudjuk ezt tenni. Hadd lássák meg, és hadd hallják meg mások is, hogy van egy ilyen élet. Ma is van egy ilyen élet. Téged dicsőítő és téged magasztaló, örömteli élet, amely boldog élet, amely rendben van, amely tudja, hogy miért van itt a Földön, és eleget tesz annak a rendeltetésnek, és megkapja az áldást és a boldogságot, a békességet, mindent, amire itt a Földön is szüksége van. Segíts, Urunk, hogy a nemzetek között tudjuk mi is hirdetni a te dicsőségedet. Köszönjük néked a lelki áldásokat most is, a kegyelmedet, az irgalmasságodat, amit Jézusért gyakorolsz velünk. De köszönjük az igazságodat, köszönjük a te hűségedet, köszönjük a te végtelen jóságodat, köszönjük, hogy egyáltalán szólsz hozzánk, bátorítgatsz bennünket, hitre vezetsz bennünket, hitben erősítesz minket. Köszönjük minden békességünket, minden szabadságunkat, mindent, amit tőled kaptunk. Kérünk téged arra, hogy tégy minket valóban mai Dávidokká, akik a nemzetek között tudjuk magasztalni a te nevedet. Nagy örömmel, nagy békességgel. Segíts a jövő héten is ezt tennünk, ebben gyakorolni magunkat. Kérünk téged, vigyázz gyülekezetünkre. Áld meg az idejáró embereket, családokat, időseket, fiatalokat, gyerekeket. Munkálkodj közöttünk tovább is, és áld meg a mi közösségünket. Imádkozunk a városunkért, könyörülj meg a mi városunkon is. Segíts, hogy minél több ember találjon el hozzád, és béküljön hozzád, béküljön meg veled. Kérünk ugyanígy nemzetünkért is, könyörülj meg a mi magyar népünkön, Urunk. Te látod, hogy mennyi bűnünk van. Már rég el kellett volna bennünket is söpörjél, de valamiért itt tartasz minket, mert irgalmas vagy. Segíts bennünket, hogy ne éljünk vissza a te gondviselő irgalmaddal, hanem minél több honfitársunk tudjon feléd fordulni. Imádkozunk a kormányunkért, adj nekik bölcsességet a kormányzáshoz, adj nekik szeretetet a nép iránt, de adj nekik szeretetet irántad is a szívükbe, mindegyiküknek, és őrizd őket, és őrizd a mi hazánkat is, Urunk, mindattól a nyomorúságtól, ami körülöttünk van, és ami fenyeget bennünket is. Köszönjük néked, hogy te vagy a kősziklánk, te reád építhetjük a biztonságunkat és mindent. Kérünk téged, hallgass meg könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat kicsit csökkentett üzemmódba fogjuk megtartani. Hétfőn ifjúsági óránk lesz 7 órától, kedden 18 órától bibliaóránk, de utána a hétnek a további napjain az a gyülekezeti alkalmaink most elmaradnak, nemzeti ünnepünk közeledvén. Hirdetem, hogy ezen a hétvégén a fiataloknak egy csoportja, körülbelül 30-an megyünk Taliándörögdre, ott lesz egy ifjúsági hétvége. Azt kérem a testvérektől, hogy akinek eszébe jut, imádkozzon ezért az alkalomért, hogy úgy a külső dolgokban, mint a belső dolgokban is Isten velünk legyen, őrizzen minket és megáldjon bennünket ott. Március 23-án húsvéti gyerek délután lesz a gyerekeknek, 14 órától 17-ig, tehát ez nem jövő szombat, hanem utána való szombat, két hét múlva. Március 23, a húsvéti szuperhős. Ez lesz a címe, ez természetesen Jézus, Jézusi szuperhős, aki az összes szuperhőst, akit egyébként ismerünk mindenhonnan, okítja és tanítja, és mindegyiket felülmúlja mellékesen. Tehát ővele fognak a gyerekek egy kicsit foglalkozni megint. Távolabbi időpont, április 13-ai országos női napunk lesz. Erre nőket várunk, fiatalabbakat, idősebbeket egyaránt. Az a címe, hogy Mennyei Szépségszalon. Úgyhogy jöjjetek, kedves asszonytestvérek és hölgyek, a Mennyei Szépségszalomba április 13-án szombaton. Addig is az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Az záró énekünket énekeljük el, testvéreim, a 264-es énekünknek a hátra levő verseit. 264. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
Áldás békesség.